Ötödik fejezet, Quasimodo. Egyetlen szempillantás alatt minden készen állt Kopnol ötletének véghezvitelére. Polgárok, diákok, bírósági emberek láttak munkához. A márványlappal szemben álló kis kápolnát szemelték ki a pintorok színhelyéül. A kapu feletti csinos rozetta egyik ablaküvege kitört, és az üveg helyén üres kereknyílás ásítozott a kőkeretben. Megállapodás szerint a versenyzőknek ezen kellett kidugniuk a fejüket. A nyílást nem volt nehéz elérni. A jelöltnek mindössze két, Isten tudja honnan való, jól-rosszul egymás hegyébe rakott hordó tetejére kellett fölkapaszkodnia. Azt a szabályt fogadták el, hogy a jelölt, akár férfi, akár nő az illető, mert női pápát is lehetett választani, elfedi arcát és megjelenése pillanatáig elrejtőzik a kápolnában, hogy ezáltal fintora hiánytalanul és az újdonság erejével érvényesüljön. Nem telt bele egy perc, és már be is csukhatták a versenyzőkkel megtelt kápolna kapuját. Kopnol a helyéről parancsnokolt, intézkedett, rendezkedett. A bíborost ugyanannyira elképesztették az események, mint Grangoire-t. Egyéb elfoglaltsága és a vecsernye ürügyén kíséretével egyetemben visszavonult az általános zsibongás közepette anélkül, hogy a tömeg, amelyben pedig jövetele még oly izgalmat keltett, akár a legcsekélyebb mértékben is megilletődött volna távozásán. Ő eminenciája megfutamodását egyedül Guillaume Rym vette észre. A nép figyelme, akár a nap, a maga körforgásának útját járta. Elindult a terem egyik végén, egy kis ideig középen delelt, és most éppen a terem túlsó végébe érkezett. A márványlapnak és a brokát borította emelvének is megvolt a maga pillanata. Most 11. Lajos kápolnáján volt a sor. Ettől fogva szabad tere nyílt minden bolondozásnak. A teremben nem maradt más, csak a flamandok meg a csőcselék. Megkezdődött a fintor verseny. A nyílásban megjelent az első pofa. Kifordult piros szemhéjával, állatian kitátott szájával és ráncos homlokával, annyi volt rajta a redő, mint egy császárság korabeli francia huszárcsizmán, olyan csillapíthatatlan nevetés robbantott ki, hogy Homérosz Istennek vélte ezt a sok bugrist. Pedig a nagyterem minden volt, csak éppen nem Olimposz, és ezt Grangoire szegény Jupitere mindenki másnál jobban tudta. Második, harmadik fintor következett, aztán még egy, és újra egy. A nevetés és vidám tombolás egyre erősödött. Valami különös szédülete, valami mámorító és elbűvölő hatalma volt ennek a látványosságnak, nem könnyű képet adni róla a korunkbeli szalonok olvasóinak. Képzeljünk csak el egy arcsorozatot, amely minden mértani idomot sorra bemutat a háromszögtől a trapézig, a kúptól a soklapú testig. Az emberi vonások minden kifejezését, a dütől a kéig, minden életkor ráncait, az újszülöttől a haldokló vénasszonyig minden hitregei képzeletet alakott Faunusztól Belzebúbig, minden állati profilt a madárcsörtől a legkülönbözőbb ragadozók pofájáig. Képzeljük el, hogy az új híd torz ábrázatú záró díszei, ezek a szörnyű lidérc álmok, amelyeket Germain Pilon dermesztett kővé, sorba életre kelnek, lélegzeni kezdenek, és izzó szemmel bámulnak reánk. Hogy a velencei karnevál valamennyi maskarája elvonul látcsövünk előtt, egy szóval képzeljünk el egy kaleidoszkópot, amely csupa emberi arcot mutat. Egyre flamandabb jellegűvé vált az orgia. Maga Tenier is csak tökéletlen fogalmat adhatna róla. David Tenier 1582-től 1649-ig élt, flamand festő és ugyanilyen nevű fia 1610-től 1694-ig élt, népi jelenetek erőteljesen realista ábrázolói. Gondoljunk csak egy bakchanáliára, Salvatore Rosa csataképeinek modorában. Salvatore Rose 1615-től 1673-ig élt, főként szenvedélyes hangulatú, drámai erejű csataképeiről ismert olasz festő. Nem voltak itt már diákok, követek, polgárok, férfiak, asszonyok. Nem volt itt már Clopin, Truffaut, Gilles Le Cornu, Marie Quatrelivre, Robin Pospin. Mindenki egyé olvadt a közösség végtelenségében. A nagy terem az arcátlanság és kedélyesség egyetlen óriási olvasztó kemencéjévé változott. Minden száj egy-egy kiáltás, minden tekintet egy-egy villámcsapás, minden arc egy-egy torz fintor, minden ember egy-egy kifacsart testtartás. Csupa ordítozás, üvöltés az egész terem. A sok furcsa ábrázat, amely fogát csikorgatva egymás után jelent meg a rozetta keretében, meg annyi olajcsepp volt a tűzre. És a forrongó tömegből, szúnyogszárny zúgásával valami éles, sivító, fülhasogató lárma tört elő, olyas formán, mint a kazánból a gőz. Csíj az áldóját! Nézd csak ezt a fofát! Nem érez semmit! Na, lássuk a következőt! Zsolyomet, mogrepű, odasüs! Nézd azt a bikát! Hát éppen csak a szarva hiányzik! Nem a te férjed annyi szent? Gyerünk tovább! Teringettét! Hát, em meg miféle pofa! Hé, ez csalás! Csak az arcot szabad mutatni, nem pedig egyebet. Nem az az átkozott peret kalibot volt ez. Ő képes ilyesmire. Éljen, éljen! Megfulladok. De mi csak annak ott nem fér be a füle? Satöbbi, satöbbi. Jean barátunknak mégis igazságot kell szolgáltatnunk. E boszorkány szombat zajlása közepette úgy ült még mindig jól láthatóan a pillér tetején, mint valami hajós inas a derékvitorla rúdján. Hihetetlenül bőszen hadonászott. Tágra nyitott szájából kiáltás tört elő, ez azonban nem volt hallható. Korán sem azért, mintha az általános zsivajgás bármilyen erős volt is képes lett volna elfolytani, hanem kétségkívül azért, mert elérte az érzékelhető hangmagasság felső határát. Szóval szerint a 12 000-es, Bio szerint a 8 000-es rezgés számot. És Gringoire? A csüggedés első rohamának elmúltával visszanyerte önuralmát. Megkeményítette szívét a balsorssal szemben. Folytassátok, szólt rá már harmadízben a színészeire, folytassátok, ti beszélőgépek. Aztán nagy léptekkel fel alá járva a márványlap előtt, az az ötlet fordult meg a fejében, hogy ő is megjelenik a kápolna ablakában, nem másért, csupán annak a gyönyörűségnek a kedvéért, hogy onnan öltsön nyelvet erre a háládatlan népségre. De nem. Ez nem lenne méltó hozzánk. Csak semmi bosszú. Küzdjük végig a harcot. Ismételgette magában. A költészetnek nagy a hatalma az embereken. Visszatérítem őket. Majd meglátjuk, melyik lesz a győztes, a pintor vagy a szépirodalom. De sajna darabjának egyetlen nézője maradt, ő maga. A helyzet még az iméntinél is rosszabb volt. Gringoire most már egyebet sem látott, mint csupa hátat. Tévedés. Az a béketűrő kövér férfi, akivel a költő az imént már tanácskozott, egy válságos pillanatban még mindig a színpad felé fordult. Gisquet és Léonard ellenben már régen megfutamodott. Gringoire szíve mélyéig meghatotta egyetlen nézőjének hűsége. Odalépett hozzá, gyengéden megrázta a karját, mert a derékember a könyöklőre támaszkodva szundított egy sort és megszólította. Köszönöm, uram, szólt Gringoire. Mit köszön, uram, ásított a kövér. Tudom, hogy mi bántja önt, folytatta a költő. Ez a zaj, amely lehetetlenné teszi, hogy kedvére hallgassa az előadást. De legyen nyugodt, nevét megőrzi az utókor, szabad tudnom, hogy hogy hívják. Renaud Chateau vagyok, a párizsi Châtelet pecsét őre szolgálatára. Uram, kegyelmed itt a múzsák egyetlen képviselője, mondta Gringoire. Nagyon megtisztelő, uram. válaszolta a Châtelet pecsétőre. Ön az egyedüli, tette hozzá Gringoire, aki illendően meghallgatta a darabot. Mi a véleménye róla? Felelte félállomban a kövér igazságügyi hivatalnok. Igazán elég pajkos. Gringoire kénytelen volt beírni ezzel a dicsérettel, mert beszélgetésüket egyszerre csak mód feletti üdvrivalgás és dörgő tapsvihar szakította félbe. Megválasztották a bolondok pápáját. Éljen, éljen, éljen! Kiáltozta mindenfelől a nép. A fintor, amely a rozetta nyílásából e pillanatban elővillant, valóban csodálatos volt. Az ablakban egymást követő ötszögletes, hatszögletes és alaktalan pofák egyike sem váltotta valóra a rondaságnak azt az eszményképét, amelyet az orgiától felkorbácsolt képzelet alkotott meg a maga számára. A szavazatokat nem is nyerhette el más, mint az a felséges arcfintor, amely elkápráztatta az egész gyülekezetet, Copnol mester is tapsolt, Clopin, Troyfou pedig, aki maga is részt vett a versenyben, és hogy arca a rúcságnak milyen fokát képes elérni, csak Isten a tudója, elismerte, hogy legyőzték. Ezt tesszük mi is. Meg sem kíséreljük, hogy képet adjunk az olvasónak erről a négyszögletes orról, erről a patkóforma szájról, erről az apró bal szemről, amelyet bozontos, rőt szemöldök takart, a jobb szem teljesen eltűnt egy roppant bibircsók alatt, erről a rendetlen fogsorról, amelyen itt-amott akkora hézakok tátongtak, mint meg annyi lőrés egy erőt falán, erről a cserepes ajakról, amely fölött úgy mered előre egy fog, mint valami elefánt agyar, erről a hasított állról, és főként arról a kifejezésről, amely a kajánság, a csodálkozás és a szomorúság vegyülékeként áradt el az egész arcon. Álmodja meg, aki tudja a vonásoknak ezt az összességét. A siker egyhangú volt. Az emberek a kápolnához rohantak, diadalmenetben hozták ki onnan a bolondok, mámorosan boldog pápáját. De a meglepetés és az ámulat csak ekkor érte el tetőfokát. A fintor igazi arc volt. Vagy még helyesebb, ha azt mondjuk, merő fintor volt az egész alak. Vaskos fej, borzas, vörös hajzat, a két váll között szörnyű púp, amelynek ellensúlya a test melső oldalán mutatkozott, torz szerkezetű comb és lábszár, amely sajátosképpen csak a térdnél érintkezett a másikkal, és előről nézve úgy festett, mint holmi nyelénél összefogott két sarló, hatalmas lábfej, óriási kéz. És ehhez az alaktalansághoz valami félelmetesen élénk, mozgékony és merész magatartás járult. Különös kivételeképpen annak az örök szabálynak, hogy az erő éppen úgy, mint a szépség, a harmóniából fakad. Ilyen volt hát a pápa, akit a bolondok az imént maguk fölé emeltek. Afféle darabokra tört és rosszul egybeforrasztott óriásnak nézte volt az ember. Amikor ez a ciklopszerű jelenség a maga mozdulatlanságában és tömzsi valójában csak nem olyan széles, mint amilyen magas alakjával, tetőtől talpig négyszögletesen, miként egy nagy ember mondja, megjelent a kápolna küszöbén, ezüst hímzésű harangtornyokkal ékített felerészt, piros felerészt ibolyaszínű köpenyéről, főként azonban rúdságáról nyomban felismerte a nép, és egy emberként kiáltozta. Ez Quasimodo, a harangozó. Quasimodo, a Notre Dame púposa. A félszemű Quasimodo. A lőcslábú Quasimodo. Éljen, éljen! Látnivaló, hogy a szegény ördög bőven válogathatott a gúnynevek közül. Terhes asszonyok, vigyázat! Kiáltozták a diákok. És azok is vigyázzanak, akik csak ezután szeretnének megterhesedni, tette hozzá Johannes. Az asszonyok csak ugyan eltakarták az arcukat. Micsoda ronda majom, mondta az egyik. Nem csak csúnya, hanem gonosz is, tódította a másik. Ez maga az ördög, tette hozzá a harmadik. Sajnos ott lakom a Notre Dame mellett, és egész éjjel azt hallgatom, hogyan kódorog az Eresz csatornán. A macskákkal együtt mindig a háztetőkön mászkál. Rontást küld ránk a kéményen keresztül. Múltkor is egyik este ott fintorgott a padlásom ablak alatt. Szörnyen megijedtem, azt hittem valami férfi. Biztos, hogy boszorkány szombatokra jár. Egyszer nálunk felejtette a seprűjét a lefolyóban. Ó, a csúf pupos, ó, a bestelélek, fúj! Nem így a férfiak. Azok tapsoltak elragadtatásukban. Quasimodo, a csődület okozója, még mindig a kápolna kapujában állott sötéten és komoran, és nem bánta, hogy mindenki őt bámulja. Az egyik diák, gondolom, Robin Puspain, túlságosan közelről talált az arcába nevetni. Quasimodo nem tett egyebet, csak övön ragadta a diákot, és vagy 10 lépésnyire hajította a tömeg feje fölött. Eközben nem szólt egy szót sem. Koptolmester elcsodálkozva lépett oda hozzá. Istenemre mondom, a te csúnyaságod a legszebb csúnyaság, amit életemben láttam. A római pápaságot is megérdemelnéd, nem csak a párizsit. E szavakkal Quasimodo vállára tette a kezét. A pupos meg sem mozdult, Kopnor folytatta. A ilyenfajta, tefajta fickóval szívesen csapnék egy jó kis dáridót. Na, azt se bánom, ha 12 tucat túridén árom rámegy a mulatságra. Na, hát itt szólsz hozzá. Quasimodo nem válaszolt. Az Isten fáját, szólt a harisnyakötő, hát süket is vagy! Valóban süket volt. Mindazonáltal idegesíteni kezdte Kopnor viselkedése, és szörnyű fogvicsorgatással oly hirtelen fordult a flamand óriás felé, hogy az hátrálni kezdett akár a szelindek a macska elől. Az ijegység és a tisztelet ekkorra már 15 lépésnyi sugarú kört vont a furcsa személyiség köré. Egy öregasszony megmagyarázta Kopnolnak, hogy Quasimodo süket. Süket! Süket! Ismételte harisnya készítő széles flamand kacajával. Istenemre, hát! Tökéletes pápa! Hé, tudom már, ki ez az ember, kiáltott Jean, aki végre leereszkedett az oszlopfőről, hogy közelebbről is szemügyre vegye Quasimodót. Ez az én főesperes bátyám harangozója. Adj Isten, Quasimodo! Ördögi egy ember, mondta Robin Puspain, még egyre kábán a zuhanástól. Ránézésre pupos. Ha jár, lőcslábú. Ha rád pillant, félszemű, ha szólsz hozzá, süket. Na hát, vajon mire használja a nyelvét ez a Polyphemus? Beszélni tud, ha kedve tartja, mondta az öregasszony. Némának nem néma, csak a harangozásba süketült bele. Az az egyetlen hibája, hogy nem néma, szólt Jean. És az, hogy egyel több szeme van a kelleténél, tette hozzá Robin Puspain. Nem úgy van az, mondta Jean bölcsen. A félszemű sokkal tökéletlenebb a vaknál, mert tudja, hogy milyen hiányzik. Eközben valamennyi koldus, valamennyi inas, valamennyi zsebmetsző a diákokkal karöltve körmenetben vonult az írnok testület szekrényéhez, hogy abból előhalássa a bolondok pápájának kemény papír fövegét és nevetséges talárját. Quasimodo szemrebben is nélkül tűrte, hogy mindezt ráadját. Aztán tarkabarka gyaloghintóra ültették. A bolondok társaságának 12 főembere vállára emelte a gyaloghintót, A ciklop morcos ábrázatán valami keserű, megvető örömféle ömlött el, amint alaktalan lába alatt szemlélhette a szép, rendes növésű, jó alakú emberek fejét. Az üvöltöző, rongyos processzió végül is felkerekedett, hogy a hagyománynak megfelelően előbb körüljárja a palota folyosóit, majd megkezdje sétáját az utcákon és a tereken.